Retorika. Adamik Tamás előadása. Szóképek és alakzatok.
Hölgyek és urak, az elmúlt órán a hellenisztikus kor stíluselméletével foglalkoztunk, és három retorika stílus tanítását néztük meg. Ugye a Herenniusnak ajánlott retorika stílus tanítását, ez összegezi a hellenisztikus kor újításait. Ugye, többek között ebben van kifejtve először ugye a három stílus nem elmélete, hogy ugye van fennkölt, közepes és egyszerű, és ebben van kifejtve először a négy stílus erény elmélete, ugye illendőség, tehát helynek, témának megfelelően illően kell beszélni, világosság, nyelvhelyesség, tehát ha a szónok felszólal, grammatikailag helyesnek kell lenni a beszéde, nyelvhelyesség, és végül ékesség, az ékesség vagy szépség, és ugye eme negyedik kategória tovább osztása ugye a szóképek és az alakzatok tana. Tudnék, az ékesség miben nyilvánul meg? Ugye a szóképek és az alakzatok használatában. Ugye szókép az, amikor megváltozik a szó jelentése, jelentésátvitel van. Ugye az alakzat pedig az, amikor a szövegen, ugye, változtatást végzünk, vagy azáltal, hogy bizonyos szavak ismétlődnek, vagy azáltal, hogy a szórenddel, ugye, manipulálunk, és ezáltal kellemesebbé válik a beszéd. Tehát szóképek vagy trópusok, ugye, itt mindig jelentésváltozás van, és alakzatok, az antik retorika, és így főleg ugye Quintilianus az alakzatokat két nagy csoportra osztja, szóalakzatok és gondolatalakzatokra. Na most, hogy milyen fontos dolog ugye az alakzat, éppen most jelent meg ugye az alakzat lexikon, a Magyar Nyelvészeti Tanszék, illetve egész Magyarország nyelvészeti tanszékeinek közreműködésével, tehát ebben megtalálható minden alakzat és minden szókép lévén, hogy a modern nyelvtudományban gyakran az alakzat a szélesebb kategória, és ebbe besorolják a szóképeket is. Én magam ezzel nem értek egyet. Miért nem értek egyet, drága uram? Azért, mert logikailag más a szókép és más az alakzat. Jelentésük más. A szóképben jelentésváltozás van, az alakzatokban nincs jelentésváltozás, ugye? Óriási különbség. Óriási különbség. Másik, amiben ugye a modern nyelvtudomány, a nyelvészek nem úgy osztják föl az alakzatokat, hogy vannak szó- és gondolatalakzatok, hanem a nyelvi szintek szerint, ami megint eléggé helytelen, de hát nem tud az ember beszélni ugye a modern nyelvészekkel. Nyelvi szintek, tehát fonetikai alakzatok, ugye, szóalakzatok, ugye, aztán szemantikai alakzatok, mondatalakzatok, tehát a nyelvi szintek szerint. Sokkal jobb és világosabb klasszikus retorika felosztása. Na kérem, éppen emiatt ennél is maradunk, és hölgyek és urak, a mai órán. Tudnék, hosszú-hosszú tapasztalatom, hogy nem tudom miért, de nem nagyon értik az alakzatokat. Tehát a mai órán azzal foglalkozunk, hogy még egyszer átmegyünk az alakzatokon, tehát a szóképeken és alakzatokon, és példákkal is szemléltetjük, hogy végre megértsék. Tehát hölgyek és urak, a mai órán témája, három pontban lesz. Három pontban lesz. Először elmélkedünk a szóképeken. Szókép, ugye magyarul, trópus. Ez már magyaros átírással. Trópus, ugye ez a nemzetközi neve. Görög szó troposz, azt jelenti, hogy fordulat, ugye? Tehát trópus, szókép trópus, és kérem szépen még a latin neve, transláció. Átvitel, azaz névátvitel, ugye, transláció, ez a latin szó. Tehát kérem szépen, az első témánk ugye lesz a szókép, a trópus. A rétorika ad herennium. Tehát ugye a Herenniusnak ajánlott retorika 4.31.42. Írják 4, ez azt jelenti, hogy a negyedik könyv, 31. fejezet az a nagyobb fejezet, a 42 a kisebb fejezet. Ugye kétféle felosztása van. Tehát ugye a Herenniusnak ajánlott retorika 4.31.42 a szóalakzatok között tárgyalja, ugye mint már említettem, a szóképeket, és így indokolja meg, hogy ez külön csoportot altott. Ugye a szavak eltérnek a köznapi jelentésüktől, írják, tehát ugye azt jelenti, hogy jelentésváltozás van a szóképen, és bizonyos bájjal más értelemben szerepelnek a beszédben. És bizonyos bájjal, ez azt jelenti, hogy szépséget, kedvességet kölcsönöznek a szóképek a beszédnek. Tehát ez ugye a Herenniusnak ajánlott retorika meghatározása, Quintilianus pedig 8-6-1. Mit jelent az, hogy 8? Édes kisasszony. Ugye Quintilianus 8. könyve, lévén, hogy 12 könyvből áll. 8-6-1. 8. könyv, 6. fejezet első mondata. A klasszikus művek tökéletesen föl vannak már osztva, úgyhogy az tökéletesen vissza lehet keresni mondatról mondatra. Ugye a klasszikus miért jó kisasszony? Mert gyönyörű is, és rend is van benne. Egyébként a rend, ugye maga a szépség. Innen van ugye, hogy a koszmosz, ugye a világ mindenség, abban rend uralkodik, tehát szép. És innen van ugye a párizsi kozmetika, ugye? Tehát a koszmosz, a rend, a szépség. Tehát Quintilianus 8.6.1. A szókép valamely szónak vagy kifejezésnek előnyös átvitele saját jelentéséből más jelentésbe. Ugye szókép valamely szónak vagy kifejezésnek előnyös átvitele saját jelentéséből más jelentésbe. Ugyanazt mondja, mint a Herenniusnak ajánlott retorika, csak még hozzátesz valamit, nem csak szavak, hanem kifejezések, szövegek is szerepelhetnek átvitt értelemben. Azt mondja, előnyös átvitel. Tehát érdemes átvinni, mert izgalmasabbá válik a szöveg, szebbé válik a szöveg, különlegesebbé válik a szöveg. Tehát kérem szépen, a szóképekről, trópus translációról beszéljük. Most a legfontosabbat. Ugye legfontosabb, hölgyek és urak, a metafora. Tehát a metafora, ugye ez névátvitel, vagy ugye transzláció, metafora. Na most, mi történik a metaforában? Egy dolog nevét átvisszük egy másikra, mivel az átvitel a két dolog hasonlósága miatt jogosnak tűnik. Egy dolog nevét átvisszük egy másikra, mivel ez a két dolog hasonlósága miatt ugye jogosnak tűnik. Tehát a metafora alapja mi? Hasonlóság. Például írják le, ez a felkelés váratlan borzalmával fölébresztette Itáliát. Ugye itt a fölébresztés, ugye metaforikus, ugye fölébresztette Itáliát. Tehát élővé teszi a szöveget a metafora. Egyébként Arisztotelész azt tartotta, ugye, hogy a metafora a legfontosabb, a beszédben izgalmassá teszi. Az ember metaforáló állat, ugye a költők csodálatos metaforákat alkotnak, illetve megfigyelik a kisgyermekeket. 3-4-5 éves topzódnak az isteni metaforákban. Tehát kérem, ez ugye az alkotás, a teremtés. Metafora sok mindenre alkalmas, például eufémizmus. Metaforával lehet elkerülni, hogy durván ne mondjunk. Például, ugye az ő mamája nap mint nap új házasságokban leli örömét. Csúnya dolgot mondunk az illető, ma hú, de ronda dolog. Csúnya, viszont szépen mondjuk, ugye a mamája nap mint nap új házasságokban leli örömét. Eufémizmus. Tehát kérem szépen, természetesen ugye a metaforáról a nemzetközi irodalom tudományban szinte minden nap megjelenik egy monográfia és tanulmány. Annyira fontos a metafora, tehát hasonlóságon alapul. A második metonímia, ugye ez is görög szó, csak már ugye kicsit magyarosan írjuk. Metonímia tulajdonképpen átnevezés. Na most itt mi a lényeg a metonímiába? Az, hogy szomszédos és közeli fogalmak nevét veszi át. Tehát szomszédos és közeli fogalmak nevét veszi át. Azaz, az átvitel alapja, mint ezt Cicero ugye meghatározta, az érintkezés alapján. Ugye a Rhetorica Terendium erre nagyon sok példát, ugye a negyedik könyvben a Rhetorica Terendium azt mondja, meghatározása. A metonímia szomszédos és közeli fogalmak nevét veszi át, és általa megérthetjük azt a dolgot, amit nem saját nevével nevezünk meg. Úgyhogy az illető dolog előkelőbb nevét használjuk. Például Kapitólium, írják le Rómában, remélem voltak a Kapitóliumon, ugye ott az az isteni Michelangelo szobor. A Kapitólium helyett, ugye, Kapitólium, ez a közönséges neve. Azt mondjuk, hogy Tarpeia. Mi az a Tarpeia? Ugye a Kapitóliumnak egy sziklája. Sziklája, ugye Tarpeia, és ugye egy hölgyről kapta a nevét, képzeljék el, az a hölgy elárulta a hazáját. Miért? Mert szerelembe esett az ellenséges hadvezérrel. Tehát és azért innen taszították le szerencsétlen hölgyet a Tarpeia szikláról. Tehát ugye Kapitólium helyett lehet Tarpeiát mondani. Miért? Mert egy helyen vannak. Helyi érintkezés miatt, ugye? Helyi érintkezés miatt. Vagy például felttalált dolog nevével nevezzük meg a feltalálót. Például Liber, ugye? Ez a bor istene a rómaiaknál ősi istenség. Liber, ugye? Dionysosszal szokták tenni. Ugye ő találta fel a bort, ezért ugye Liber helyett lehet bort mondani, bor helyett ugye Libert mondani. Vagy már múltkor említettem, de az ismétlés ugye ugyanez, hogy Ceres istennő fedezte föl a gabonát, azért a kettő fölcserélhető. Vagy konkrétan a makedónok, ugye az isteni makedónok, Nagy Sándor katonái, akik az egész akkor ismert világot, egész keletet meghódították, hosszú lándzsákat viseltek. 3-4 méteres hosszú lándzsákat viseltek. Ezek kemény legények voltak, hölgyek és urak. És akkor emiatt ugye mondhatjuk azt, hogy a hosszú lándzsák nem olyan gyorsan hódították meg Görögországot. A hosszú lándzsák itt ugye a makedónokat jelentik. Tehát kérem szépen, metonímia érintkezés alapján. A harmadik, kérem szépen, harmadik szinekdoché. Ez is ugye magyarosan írva már, szinekdoché. A harmadik szinekdoché. Ezt latinul intellekciónak is mondjuk, ugye intellekció tulajdonképpen magyar jelentése együttértés. Együttértés a magyar jelentése. Szinekdoché. Ennek lényege, hogy az egészet résszel, illetve a részt egészszel fejezzük ki. Tehát az egész helyest részt mondunk, illetve ugye egészet mondunk a rész helyett. Például akkor egyes szám helyett többes számot mondunk. Írják le ezt a mondatot, a punnak segítségére volt a hispán. Ugye itt a pun egyes szám, többes szám helyett áll, tehát a púnoknak segítségére voltak a hispánok. Vagy, ugye ember helyett arc, mondhatom ezt, kisasszony, ha magára nézek, abszolút természetes, mondhatom, ugye, hogy jó arcok ülnek itt. Ugye? Jó arcok ülnek itt. Azt jelenti, kedves, intelligens, tudós hölgyek és urak. Tehát ugye, pars pro toto, jaj, ne haragudjanak, véletlen kimondtam a latin nevét, de hát ha már kimondtam, akkor fölírom, ugye, pars pro toto, ugye, rész az egész helyett, pars pro toto. Távolban látok egy vitorlát. Ez azt jelenti, hogy hajó, ugye? Ha azt mondom, hogy távolban látok egy hajót, ez nem szókép. Viszont ha azt mondom, hogy távolban látok egy vitorlát, szókép, mert a hajó egy részét nevezem meg az egész helyett, ugye? Tehát színek doké, ugye eddig is világos, tehát hogy a legfontosabb szóképek, metafora, metonímia, színek doké, aztán nagyon fontos, hölgyek és urak, a negyedik, a perifrázis, ugye átírtam helyesen, de magyarul ezt úgy mondjuk, hogy perifrázis, körülírás, amit egy szóval lehetne elmondani, ezt körülírom, több szóval mondom el, ezáltal felnagyítom. Tehát a körülírás, ugye más szavakkal mondom, de ugyanazt mondom. Például, ezt azonnal fogják látni, például írják le ezt a mondatot. Scipio előrelátása. Scipio, ugye Scipio, ez nagy római hadvezér. Ugye gyönyörű, szép Scipio, rómaiaknak isteni neve, legnagyobb arisztokratáknak. De ezek mind vulgáris, hétköznapi jelentése volt, ez azt jelenti, hogy pálca. Ugye rómaiak tobzódtak, imádták ezeket a durva neveket, ugye. Az isteni Cicero, ugye azt jelenti, hogy borsótenyésztő. Ovidius, ugye azt jelenti, hogy juhász, tehát imádja a birkákat, és a többi. Akkor szerették ilyen, hogy Várius, lőcslábú, pattanásos, szóval ilyen neveket adtak, ugye a rómaiak szemben az isteni, azok ugye az égbe törtek, Teofilos, ugye az Isten által szeretett, Démokritos, olyan erős, mint a nép, ugye, tehát teljesen különböző szemlélet. Tehát, hölgyek és urak, szóljanak rám, amikor eltérek a témától. Tehát, Scipio előrelátása törte meg Karthágó uralmát. Scipio előrelátása törte meg Karthágó uralmát. Ugye milyen gyönyörű ez, mihelyett mondjuk Scipio elpusztította Karthágót. De ez milyen prózai egyszerű. Ha így mondjuk, odafigyelnek, ugye? Vagy például, hölgyek és urak, Lukrécius írja, Szerxész, ugye Szerxész, vannak itt perzsa szakaszok. Amikor a perzsák megtámadták Görögországot, a Hellészpontuszon hidat építettek, ugye, és úgy vonultak át. Nos, hogyha ezt Lukrécius így írja le, hogy hidat, ki figyel oda? Senki! De Lukrécius hogyan mond? Szerxész száraz lábbal kelt át a tengeren. Hát ez fantasztikus, ugye? Ennek ugye az a képzete, mint ahogy Jézus Krisztus, ugye, a tavon, ugye, sétált, tehát az isteni Szerxész is, ugye, a nagyítás eszköze, Szerxész száraz lábbal kelt át a tengeren. Tehát nagyon fontos, ugye, a perifrázis, és végül kérem szépen ötök, ugye, sok van, de én csak ötöt fogok, öt példát mindegyikből. Hüperbola! Ez is már magyaros, hiperbola, túlzás. Latinul superlatio, túlzás. Kérem szépen, túlzás. Emlékeznek arra, amikor a Arisztotelész jellemzését felolvastam a fiatalok jelleméről? Ugye Arisztotelész, ugye a fiatalok mindig túloznak. Hát ez a klassz, ez az érdekes bennük. Tehát mindig ugye a túlzás. Kérem szépen, azt mondja, ha megőrizzük az egyetértést az államban, birodalmunk nagyságát a napkelettel és a napnyugattal fogjuk mérni. Ugye ez gyönyörűség, viszont túloz, rettenetes túlzás, arra viszont nagyon jó, hogy ugye az egyetértést az állam. az egyetértés fontosságát. Ugye minden parlamenti képviselő asztalára ezt kellene oda tenni. Ugye tehát, hogy az egyetértés a lehető legfontosabb, a közös akarat. Ugye ezt természetesen a rómaiak tudták, hogy a rómaiak fantasztikus politikusok voltak. Ugye a rómaiak félelmetes szövetséget tudtak mindig, ezt tette nagyjá ugye Rómát. Mi meg soha nem tudtunk ugye magyarok jó szövetséget. Hát voltak ilyen, nem soha, szóval volt a középkor, ugye középkor fantasztikus volt, magyar középkor. Na kérem szépen, hölgyek és urak, túlzás, másik példa. Teste fehér volt, mint a hó. Tekintete izzó, mint a tűz. Most lehetne elmélkedni, ugye, hogy példa hölgyet, vagy férfiút ír, valószínűleg hölgyet. És ugye természetesen elmélkedni lehetne, hogy milyen állapotban, milyen helyzetben. Tehát teste fehér volt, mint a hó, tekintete izzó, mint a tűz. Tehát hölgyek és urak, eddigiekben ugye a trópusról beszéltem, és öt legfontosabb trópust szemléltettem, a metaforát, metonímiát, szinekdochét, perifrázist és a túlzást vagy hiperbolát. Most jön a második téma, áttérünk az alakzatokra. Quintilianus 9.1.14. Quintilianus 9.1.14. Mit jelent az, hogy 9 kisasszony? Ugye a 9. könyv. Egy, az első fejezet és a 14. mondat. 9.1.14. Írják a meghatározását. Az alakzat legyen tehát a szövegnek valamely műfogással nyújtott, megteremtett formája. Az alakzat legyen tehát a szövegnek valamely műfogással megteremtett formája. Tehát ez azt jelenti, hogy a felszíni struktúrát föltupírozzuk egy kicsit. Ugye a szöveget föltupírozzuk egy kicsit. Tehát az alakzat legyen tehát a szövegnek valamely műfogással megújított formája. Azután Quintilianus ugye azt mondja, hogy kétféle alakzat van, szó és gondolat alakzat van. És azt mondja, hogy mivel a gondolat ébred belünk, először azért előbb kell tárgyalni a gondolat alakzatot. És a gondolat alakzatot így határozza meg: a gondolatalakzat a gondolat megfoganásában. A szóalakzat, rögtön mellé állítja, a szóalakzat a nyelvi megformálásban áll. A szóalakzat, schema, lexeus, ugye lexis az azt jelenti, hogy szó, schema az pedig alakzat. Schema, lexeus, szónak az alakzata, ugye ez görögül, schema, lexeus, a gondolatalakzat pedig schema dianoiász. A dianoia gondolat, schema dianoiász, ugye? Latinul szavaknak az alakzata, figura verborum és figura sentenciarum. Sentencia szó latinban azt jelenti, hogy gondolat. Figura sentenciarum. Na kérem szépen, tehát a gondolatalakzatról van most szó. Ennek első a költői kérdés. Költői kérdés. Költői kérdés, ugye figura sententiarum, a költői kérdés, latinul interrogáció, költői kérdés. Költői kérdés az, amire nem várunk választ. Nagyon nagy a hatásfoka. Nagyon nagy a hatásfoka, például meddig élsz még vissza, Catilina, büszke türelmünkkel. Latin szakosok ezt kívülről tudják, ugye. Meddig élsz még vissza, Catilina, büszke türelmünkkel? Ugye itt mindenki elgondolkozik. Aztán, másik példa, meddig alszol még hazám? Meddig alszol még hazám, ugye Petőfi? Az előbb Cicero mondta ezt, ugye Petőfi. Tehát kérem szépen, ugye fantasztikus kifejező ereje van a költ, méltatlankodást, csodálkozást, felszólítást fejez ki, ugye nagyon nagy a felhívó ereje. A másik gondolat alakzat, a második, amit ugye, ami szintén gyakori, paralépszisz, görögül ugye paralépszisz, Latinul praeterito. Vagy anticipáció. Megelőzés. Amikor ugye magunk előzzük föl, előzzük, hozzuk elő azt a vádat, amit ugye felhozhatnak ellenünk. A fiatal Cicero, amikor először fellépett, mint szónok, akkor ugye rögtön érezte azt, hogy majd felhozzák ele, hogy ki ez a fiatal mitugrász, ki az, ezt megelőzően mondta, ugye, érzem, bírák, mekkora lehet a meglepetésetek, hogy én gyenge hangommal szólásra merészkedem emelkedni e magasztos gyülekezet előtt. Ez egy nagyon bonyolult mondat, summa summarum, ugye, attól félek, bírák, hogy túlságosan fiatal vagyok számotokra. Tehát ugye ez a megelőzés. Azt mondhatná valaki, hogy hazudok, amikor furcsa, nagy dolgokat mondok. Tehát ez nagyon fontos szöveg, megelőzzük, mi magunk mondjuk el az ellenünk felhozható vádakat. Tehát ez egy nagyon fontos gondolatalakzat, a mellőzés. A harmadik a színlelt kétkedés. Harmadik ugye a kétkedés latinul dubitáció. Dubitáció, a kétkedés. A kétkedés nagyon fontos az őszinteség kifejezésére, az őszinteség hangsúlyozására. Tehát annak hangsúlyozására, hogy a szónok őszinte. Azt mondja, nem is tudom, hogy hogyan mondjam el ezt önöknek. Nem is tudom, tehát a bizonytalankodás. Ugye azt a látszatot kelti, hogy most keresem a szavakat, teljesen őszinte vagyok. Nem is tudom, hogyan mondjam el önöknek. Vagy Arany János Vojtina Ars Poetikájából írják. A csillagok hullása nem csaló. A távoli hegy, erdő, kék színe való, ugye bizonytalanság, ugye? Itt arról van szó, hogy a művész becsapja a hallgatóságot, ugye a valóság látszatával. Vojtina Ars Poetica alapgondolata, hazudj költő, de rajta ne kapjanak, ugye? Tehát a költő ugye hazudik, de isteni szóképekkel úgy hazudik, ugye, hogy mindenki elhiszi. Tehát a színlelt kétkedés, dubitáció, mint szöveg, mint alakzat alkalmas arra, hogy az őszinteség látszatát keltse. A negyedik, kérem szépen, a szabadosság. A negyedik a szabadosság. Litotész. Ugye nagyon érdekes, ez a görög elnevezése, gyakran lehet leírva látni. Latinul licencia, a szabadosság, litotész vagy licencia, ugye a szabadosság, litotész vagy licencia. Na most ez azt jelenti, hogy ha valami kiválóság van bennünk, az nem szabad direkt módon egy az egyben elmondani. Például a kisasszony kiáll és azt mondja önöknek, én vagyok a legszebb itt. Mindenki gyűlölni fogja. Tehát következésképpen úgy kell elmondani, hogy megmondjuk azért, de ne feltűnően. Ez a litotész. Ugye, ha a kisasszony azt mondja, hogy hát nem vagyok éppen csúnya. Megmondta az, hogy szép, de megfelelő formában nem fogják irigyelni. Vagy egy katona azt mondja, hogy kérem szépen, a katonai feladatot sohasem tekintettem kis dolognak. Ezzel megmondta, kérem szépen, de azt mondta volna, hogy a katonai feladatot életem legnagyobb feladatának tekintettem, akkor ugye irigységet kell. Fantasztikus, érdekes. Ügyeljenek arra nagyon, hogy ne dicsekedjenek. Ugye a dicsekvés az irigységet kelt. családban is, a legtöbb családi összeveszés onnan van, higgyék el, hogy valaki dicsekszik, és a többi azonnal rárohan. Tehát a szabadosság, a litótész nagyon fontos az életben is, és a színpadon is. Végül ötödik, hölgyek és urak, ötödik, az elhallgatás, vagy interrupció. Elhallgatás vagy interrupció. Elhallgatás vagy interrupció. Ennek ugye két változata van. Egyik az, hogy csak utalok valamire, de nem mondom el. És nagyon érdekes, nagyon fontos a kíváncsiság fölkeltésére. A szónok például azt mondja valakit nagyon, arról pedig nem is kívánok beszélni, hogy tegnap éjjel 12 órakor kinek az ablakából ugrottál ki? Ugye rögtön mindenki felgyúlik a fantázia, tehát ez a mellőzés, ugye arról nem is fogok beszélni, hogy fiatal korodban milyen eszközökkel szerezted meg műveltségedet. Ugye itt mindenféle borzalmas dolgokra lehet gondolni, ugye mindenféle borzalmas dolgokra, ugye? Azt ne is említsük, hogy édesanyád kislány korában mivel foglalkozott. Borzalmas, borzalmas dolgok. Tehát kérem szépen, ez ugye, a másik formája pedig a megkezdett beszéd félbeszakítása, a leghíresebb az Éneiszben. Ne haragudjanak, de ezt quos ego, csak ennyi van. Quos ego. Ezeket, ugye himnemű a kósz, ezeket én majd, ugye el fogom intézni, agyon fogom verni. Tehát kósz, ego, félbeszakítás. Vagy például, ugye egy vers. De mikor küszöbön állt feleségem Éva, Éva itt félbeszakítja, aztán megjegyzi, ezer átok, megölöm azt még ma. Ugye? Tehát Éva itt nem mondja tovább, és aztán később elmondja, hogy mit akart mondani. Tehát ugye ez nagyon fontos. Ez az ötödik. Hölgyek és urak, most pedig rátérünk a szóalakzatokra. Most a szóalakzatokat, hölgyek és urak, hozzáadással, elvétellel, felcseréléssel, és szórenddel képezzük. Szóalakzatokat hozzáadással, elvétellel, felcseréléssel és szórenddel képezzük. Ez ugye az átalakítás négyes rendszere, ezt is Quintilianus hangsúlyozza, ugye. Egyik szóalakzat, amit már tanultunk, írják le az anafora. Minden mondat anafora, ugye minden mondat ugyanazzal kezdődik, ugye anafora. Ugye ezt múlt órán láttuk is. Neve szolgálj, és ne láss bért. Neve agypénzt, és ne tudd mért. Neve hajj meg más javáért. Neve, neve, neve. Ugye nagyon nagy a felhívó értéke. A másik az epifora. Ezt is láttuk, ugye az epifora. Epifora, ugye, amikor a mondatok, vagy a tagmondatok utolsó szava ismétlődik. Írják le ezt a mondatot. Amikor az államból az egyetértés eltűnt, a hűség eltűnt, a barátság eltűnt. És végül jön a negyedik, az összegezés, a köztársaság eltűnt. Tehát ez megint azt jelenti, ugye, hogy az egyetértés hiánya tönkre teszi az államot. Tehát kérem szépen, ez az epifora. A harmadik, a kötőszó elhagyás. Ugye ez aszündeton. 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 A ugye fosztóképző. Kötőszó elhagyás. A kötőszó elhagyás a sokaság érzetét kelti. Írják le a példát. Egy vége szúr, más vége üt. Tör, zúz, seper, dönt mindenütt. Ugye fantasztikus az ereje, a pusztulás sokaságát. Egy vége szúr, más vége üt, tör, zúz, seper, dönt mindenütt. Tehát a kötőszó elhagyás. A negyedik, kérem szépen, a zeugma. Zeugma. Hát kérem szépen, zeugma, ez görög szó, zeugma. Ez tulajdonképpen járom iga. Ez azt jelenti, hogy a járom egybefogja a két vagy négy állatot, ez is egybefogás, zeugma. Ennek a képlete a következő, van a szövegben egy A elem, ennek megfelel egy B elem, és aztán van egy C elem, és ennek megfelel egy D elem. A D kimarad, és a B veszi át a szerepét. Nagyon izgalmas költői szövegekben. Írják! Hajad, karod, szemed tüzeljen. Ezt húzzák alá, tüzeljen, húzzák alá. Ez lesz a közös elem. Ajkad, csípőd, isteni melled, ajkad, csípőd, isteni melled, vesző, bársonybőr lábad, mindened. Ugye, hajad, karod, szemed tüzeljen. Másodikszor, ajkad, csípőd, isteni melled, bársonybőr lábad, mindened. Nagyon izgalmas, ugye, csak egyszer van kitéve a tüzel. Az ötödik pedig, hölgyek és urak, az ötödik a rím. Ötödik a rím. Nagyon érdekes, hogy a rím, mint olyan, a prózában, a szónoki beszédben keletkezett, és ugye nagyon fontos a rím a gondolat kiemelésére. Idézem. A legfosszabb életfelfogás, kettős pont. A szerelmet keresni. Írják. A legrosszabb életfelfogás, a szerelmet keresni. A szemérmet kerülni. A szépséget szeretni, a hírnevet elvetni. Ugye? Itt látják, hogy a szerelmet, itt a tárgyeset alkot rímet, és a főnévi igenevek alkotnak rímet. Na most én ezzel a szentenciával nem értek egyet, úgyhogy írják le saját kreációmat. A legszebb életfelfogás. Kettős pont. A szerelmet keresni, a szemérmet tisztelni, a szépséget szeretni, a hírnevet kedvelni. Pont. Tehát kérem, egészben ugye a legszebb életfelfogás, a szerelmet keresni, a szemérmet tisztelni, a szépséget szeretni, a hírnevet kedvelni. Hát ezt szeretném ma önöknek ajándékba adni. Köszönöm.
Elhangzott retorika. Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.